Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A harmadik szenátori mandátumára készülött Császár Károly a mai Naprakész vendége. Az RMDSZ politikusával az egyszerűsített telekelési eljárás nyújtotta lehetőségekről fogunk beszélgetni. Kitérünk arra, hogy miért nyújt magasabb szintű védelmet a tulajdonosok számára a telek jogi státuszát rögzítő telekkönyv a birtoklevélnél. Milyen pozitív hozadéka van a módosított földtörvénynek, és beszélni fogunk arról is, hogy milyen átlátható és költséghatékony vagyonrendezési folyamatra kínál ez lehetőséget. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, szenátor úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
8 évvel ezelőtt mondhatni a teljes ismeretlenségből érkezett a nagy politikába, most a harmadik mandátumára készül. Ennyire megszerette Bukarestet?
Nem az a kérdés, hogy megszerettem-e vagy nem szerettem meg Bukarestet. A szakmai tapasztalatgyűjtés, szakmai tudás fejlesztésének egy nagyon jó terep ez a bukaresti munka. Nagyon sokat lehet tenni azért, lehet, hogy sokan nem ezt gondolják, de nagyon sokat lehet tenni azért, hogy az embereknek jobb legyen. Élő példa az is, ami ugyebár a mai beszélgetésünk egyik témája is lesz, a kadaszteres törvény módosítása, mert ebben az esetben is ugyebár az emberektől szedtem fel én helyi szinten a problémákat, és azokra próbáltam orvoslást találni a törvényhozásba, ami kisebb, nagyobb akadályokkal, de végül is sikerült.
De maga ez a munka, a szenátori munka, az megtetszett, tetszik? 6 évvel ezelőtt erre számított, nem erre számított?
Most már röviden, vagy mindjárt 8 éve, tehát hogy nem 6, hanem
igen,
8.
Bocsánat, 8 éve.
De nem ismertem, tehát nem tudtam azt sem, hogy mire számíthatok. Így csak azt tudom mondani, hogy tehát az ottani munka az egy azok számára, akik próbálnak is tenni valamit, és próbálnak előre mozdítani olyan dolgokat, ami az embereknek jó, azok számára egy nagy kihívás. Persze sok munkával jár, sok terepmunka, lobby munka mindennel jár, de ez egy élvezetes része ennek a munkának. Ilyen szempontból igenis szeretem. A másik része az, hogy a társadalomtól a feedback az nem mindig pozitív, ez persze ez mindenkire hatással van.
Gondolom,
ez mindenkire hatással van. Én is azt gondoltam, hogy ezt könnyű megszokni, hát tehát, hogy egyszerű lesz ezt így feldolgozni, és meg lehet szokni, de sajnos érzékelem azt, ha magamban nézek, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát nem olyan egyszerű feldolgozni 8 év után.
El tudja keseríteni egy rossz májú komment a Facebookon?
Igen, mindig elkeserít egy rossz májú komment. Most nem azt mondom, hogy ezt irányadónak veszek ilyen kommenteket, de hazugság lenne azt mondani, hogy ez így emberileg nem érint meg valamilyen szinte.
Nem ön volt az a szenátor, aki, hogy idézőjelben fogalmazok, kifolyt a médiából. Ez tudatos volt, hogy ön nem a reflektorfényben van, hanem háttérmunkát végez?
Mindenkinek van abilitása valamiben. Én azt gondolom, hogy nekem ez a kommunikálás, ez nem az én terepem, és én próbáltam abba nyújtani a legtöbbet, amiben én személy szerint a legjobb vagyok, abba próbáltam nyújtani, hogy dolgozom, teszem a munkám, felmérek helyzeteket, felszedem a problémákat teljesen lentről, és felviszem, próbálok orvoslást találni ezekre, és próbálok ilyen politikai lobby munka által támogatókat keresni ezek az ügyek mellé.
Milyen rátérünk konkrétan a munkára, még egy picit a múltról. 2016-ban, tehát 8 évvel ezelőtt nem volt zöggenőmentes az indulása, képviselői helyre pályázott, a szövetségi állandó tanács sorolt a második befutónak számító szenátori helyre, idén azonban már simán ment az előválogató, a területi képviselők tanácsán csak Novák Levente és ön jelezték, hogy újrázni kívánnak. Miért nem népszerű a felsőházi tisztség Maros megyében?
Én mások nevében nem tudok beszélni, nem tudom, hogy miért nem kérdőjeleznek meg akár, vagy miért nem lett más jelentkező is erre a szenátori mandátumra. Mindenki előtt nyitott a pálya, ugyanúgy, ahogy előttem is 2016-ban nyitott volt, teljesen ismeretlenül, teljesen a politika mentesen kerültem én is, igaz, hogy képviselőjelöltként.
Egyébként akkor miért képviselőnek?
Én azt gondoltam, hogy a képviselőházban van a többsége azoknak a törvényeknek, ahol a képviselőház a döntőház, amit én képviselek. De az első 4 év munka után rájöttem, hogy tehát ez nem annyira releváns, mert ugyanúgy egy szenátor is át tud menni a képviselőházba, és fent tudja tartani azt a törvénytervezetet, amit benyújtott. Tehát nincs semmi akadálya annak, hogy a képviselőházban is, akár még a plénumban is felszólalni, mint kezdeményező, és megvédeni egy törvénytervezetet. Tehát hogy ott jöttem rá, hogy ez a kettő nem inkompatibilis egymással.
Császár Károly, szenátor a mai napra kész vendégem, harmadik mandátumára készülő RMDSZ-es szenátor. Mit tart a legfontosabb eredménynek, amit eddigi szenátori pályafutása alatt elért?
Egy kicsit nehéz ezt így, ez nem olyan, mint a matematika, hogy a legnagyobb száma 10-es az osztályozásban. Az osztályozásban, igen. Nehéz, tehát volt egy csomó kezdeményezésem, ami úgy érzem, hogy hatással volt helyi közigazgatásra, mindenféle önkormányzati dolgokra. Azt, amit viszont kiemelnék, amit most már ugyebár számokkal is tudunk mérni, hogy pozitív hatása volt, és számokban mérhető eredménye volt, ez a kadaszteres törvénynek a módosítása. Itt két dologról beszélünk. Az egyik a házak melletti kertek, udvarok betelekelésének a folyamata, és a másik oldalon az ilyen, ugyebár mindenki tudja ezt, az úgynevezett zsebszerződéssel megvásárolt kültelkek betelekelése és a telekkönyvben a birtoklási jog bejegyzése. Ez az a téma, amivel én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam.
Miért ezzel a témával kezdett ön el foglalkozni? Mert hogy ez nem olyan látványos, nincs ennek akkora média visszhangja, mint teszem azt a szimbólumokkal foglalkozó törvények, a zászlótörvény, az oktatás, a szociális ügyek, tehát hogy ez nem az, amit ugye felkap a média. Nem mondom azt, hogy nem érint sok embert, mert hogy nagyon-nagyon sok embert érint, és szeretném, ha kitérnénk arra, hogy mit mutatnak a számok, de hogy miért egy ilyen viszonylag szürke témát választott.
Visszakanyarodnék az előző kérdésre a média szerepléssel kapcsolatosan. Tehát, hogy nem ez a cél, hogy a médiában szerepelni.
Ez legalábbis fontos, hogy megismerjék.
Ezzel egyetértek, tehát nekem nem az a prioritás, hogy szerepeljek a médiába, hanem az a prioritás, hogy a problémákat helyi szintről, lentről, teljesen lentről megismerni.
Az állampolgár
az állampolgár szintje. Az állampolgár szintje, mert a következő szint a polgármester, minden állampolgár a problémái megoldásával nagy részébe a polgármesteri hivatalhoz megy. Mivel én polgármesteri hivatalnál dolgoztam jegyzőként 16 évet, az állampolgárok hozzám jöttek tanácsot kérni. Tehát én első kézből kaptam meg azokat a problémákat, amik ott voltak úgymond a batyumba, azzal mentem Bukarestbe. Ezzel így elkezdtem foglalkozni, megláttam a visszaütőit, a nehézségeit, a mindenfélét, és megpróbáltam arra fókuszálni, hogy olyan megoldást kapjunk, ami működik is, nem csak az, hogy jól mutat a médiába, vagy hangzatos, vagy hogy piacos, hanem azt, hogy amikor tegyük fel, Jóska bácsi megkérdi, hogy tudom én a házam melletti telket betelekelni, mert csak 2,5 áron a telekkönyvbe, de közben 10 áras a telkem, akkor én tudjam azt mondani neki, hogy első lépés ez, második az, harmadik az, így tudod megoldani.
Vegyük sorra akkor ezeket a lépéseket, tehát hogyha van Jóska bácsi, akinek a háza, van egy telken, az a telek az csak részben, vagy egyáltalán nem szerepel a kataszteri nyilvántartásban, de ha ő nem is, de a gyerekei szeretnék, hogyha ha minden fehér lenne, és nem pedig szürke. Hogy kell kezdeni?
Tehát két síkon dolgoztunk ebbe a témába. Az egyik pálya az a birtoklási jog bejegyzése a telekkönyvbe. A másik, ez egy cikkely a kadasztáris törvényből, egy másik cikkely pedig azzal foglalkozik, hogy hogy lehet a tulajdonjogot bejegyezni egy már létező telekkönyvbe, ahol kevesebb terület van, mint beírva, mint a reális terület, vagy egy olyan esetben, amikor nem is létezik telekkönyv egyáltalán. Tehát a lépések ebben a ház körüli kertek, udvarok esetében, ez nagyon egyszerű a dolog. Az első lépés, amit Jóska bácsi, maradjunk ennél, le kell ellenőrizzen az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál, az az, hogy ez az ingatlan be van jegyezve a mezőgazdasági lajstromba, az adott hivatalba, és hogy Jóska bácsi fizeti, vagy nem fizeti az adót erre a területre, erre az ingatlanra. Ha nincsen telekkönyv egyáltalán, és fizeti az adót, mert a házban lakik akár 30-40-50 éve is, de nincsen semmilyen tulajdonjogi aktája, de ő fizeti az adót, persze, normálisan, mert ő lakik benne, ő használja, fizeti az adót, akkor erre van egy melléklet, egy 600-as rendelet, amit az országos kadaszteri ügynökség elnöke adott ki. Erre is majd kitérnék majd, csak hogy a gondolatot fejezzük be. Van egy 27-es számú melléklet, ezt a 27-es számú mellékletet az önkormányzat az adott személynek kiadja, emellé kell egy topográfiai felmérés, egy dokumentáció, ezt nem lehet megkerülni semmilyen esetben, topográfiai dokumentáció nélkül nem lesz telekkönyv. Tehát, hogy ez nincs, ezt nem lehet megkerülni, vagy kikerülni. Tehát ez a felmérés kötelező.
A papírok kitöltése az ingyenes.
Az ingyenes.
Egy topográfiai felmérés azonban nem, ez körülbelül mennyi? Nyilván függ attól, hogy
sok topográfus. Igen, sok legyen, pontosan. Sok mindentől függ, ilyen 1500-2000 lej. 1500-2000 lej között van, de ha meggondoljuk azt, hogyha nem adminisztratív úton próbáljuk ezt az ügyet rendezni, hanem vagy elbirtoklási eljárás, vagy bármilyen más eljárás bírósági úton, ott is ugyanúgy kötelező a topográfiai felmérés, csak ott már nem egy, idézőjelesen mondom, egyszerű topográfus végezheti el a munkát, hanem egy szakértő topográfus, akit a bíróságon, amit a bíróságokon használnak ilyen szakértőket, ott pedig már 5000 lennyi kezdődik alaphangon. Ez a munka.
Tehát az ingatlanban lakik Jóska bácsink X éve. Számít, hogy mennyi ez az X?
Az év nem. Nem. A egyetlen dolog, ami számít, az az, hogy 90-ben, tehát a rendszerváltáskor is ez a terület egy ingatlan melletti területet, kertet, udvart jelentett. Tehát, hogy abban az időben is nem úgy, hogy valamikor kültelek volt annak idején, a 90-es években, és aztán egyet gondolt valaki, és egyet épített rá. Tehát, hogy megpróbálunk azért a realitásba maradni. Tehát minden olyan helyzetet meg lehet oldani, ami 90-ben az ingatlan a ház melletti kert, udvart képezte. Tehát ez a feltétele. De nem is hallottam nagyon olyan eseteket, ami nem ilyen.
A házak, telkek, szántóföldeknek a papírjai nagyon-nagyon sok fiókból hiányoznak. Tudunk számokat? Tudunk konkrét számokat, hogy állunk mi itt az erdélyi települések, a falvaink, községeink lakói hány százalékban rendelkeznek tulajdonjogi papírokkal?
Az, hogy mi hiányzik, azt nagyon nehéz felmérni. Tehát itt konkrét számokat nem tudok én, amikor még jegyző voltam Gyulak után, ott akkor próbáltam egy ilyen felmérést elvégezni, és az az eredmény lett, hogy ilyen durva 70%-a a házak alatti, melletti kertek, udvarok 70%-ára van telekönyv, és 30%-ra vagy egyáltalán nincs, vagy kevesebb van betelekelve, mint amennyi a realitás.
Én arra gondoltam, hogy sokkal rosszabb.
De van ennél sokkal rosszabb is. Például mezőn, Madarason csak amikor elindult ez az egész törvénykezési folyamat, többször nekifutottunk az első nekifutásnál, nem sikerült, nem lett az az eredmény, amit mi elvártunk, de az első nekifutásnál már 100-nál több kérést tettek le az ottani lakosok, a község lakosai ilyen nemű telekeléssel kapcsolatban, hogy a ház melletti kertek udvarokat, tehát minden településen van ilyen.
Az önkormányzatok egyébként népszerűsítik ezeket a programokat, ösztönzik a helyi lakosságot arra, hogy a házaik, telkeik, szántóföldjeik, papírjai rendben legyenek, az önkormányzatnak alapvetően teljesen mindegy.
Hát szerintem egyik önkormányzatnak se lehet mindegy az, hogy az ő területén élő személyek a tulajdonjoguk tiszta vagy nem tiszta, és ilyen szempontból, hogy viszonyulnak egymáshoz.
De ilyen nagy országos kampányokat, vagy megyei kampányokat, vagy regionális kampányokat azért nem látok.
Voltak szervezve önkormányzati szinten ilyen találkozók, volt egy ilyen informatív anyag is előkészítve, amit én előkészítettem lépésről lépésre, hogy az ember első lépéstől az utolsóig mit kell csináljon, és önkormányzatoknál tartottunk ilyen idézőjeles falugyűléseket, ahová meg volt hívva minden egyes személy. Volt, ahol többen jöttek, volt, ahol kevesebben, de azért volt érdeklődés ez iránt.
Ez egyébként egy bonyolult, időigényes folyamat, vagy pikpak megvan? Vagy mindenik más?
Mindenik különbözik, tehát, hogy nem, de a lényeg...
Azt értettem ebből, hogy ha X lakik egy telken, arra ott van egy ház, adót fizet, 600-as rendelet, 27-es melléklet, megvan.
Igen, topográfiai felmérés, leteszed a kérést a kadaszteri hivatalhoz, maximum 30 napon belül megvan a telekkönyved.
Jó, tehát akkor így nem hangzik bonyolultnak, és mégsem járják ezt el a lakók.
Pont ezt akartam mondani, és ezt ma volt egy sajtótájékoztató, és ki is hangsúlyoztam, hogy eddig az volt, hogy ha szerette volna is az állampolgár, hogy megoldja ezt a problémáját, nem volt rá jogi keret, nem volt lehetősége. Most a lehetőség adott, de az akaratot nem tudjuk megsporolni, tehát a személynek az akarata az kell, hogy menjen, hogy érdekelje, hogy oldja meg ezeket a problémákat. Ez nem megy automatikusan. Nem tudja az önkormányzat csinálni az ő nevébe. Tehát az a személy, akinek ilyen problémái vannak, ő is meg kell tegye az első lépéseket e felé.
De most adott a keret. Az édesapám helyett meg tudom ezt tenni, vagy nem?
Hát édesapád...
Tehát, hogy ő a lakásnak a tulajdonosa. Tehát csak ő mehet a polgármesteri hivatalba?
Nem. Tehát ezt a mellékletet kivenni mehet bárki. Mert ez egy publikus információ amúgy, és azt igazolják, ami adott az adott önkormányzat nyilvántartásába. Tehát azt igazolják, hogy én be vagyok írva ezzel a területtel a mezőgazdasági lajstromba, vagy az X személy be van írva, és az X személy fizeti az adót ezzel a területtel kapcsolatosan, tehát úgy viselkedik, mint egy igazi tulajdonos.
Tehát, hogy akár akkor egy más városban, vagy más településen élő hozzátartozó is, vagy első fokú rokon elvégezheti az idős nagytata, vagy idős szülő helyett ezt.
Ezt így van, tehát ha bemegyek az önkormányzathoz, kérhetek igazolást, főleg úgy, hogy egy valakinek én vagyok a gyereke, elmegyek és megmondom, hogy édesapámnak kérek egy ilyen igazolást. Mert az igazolás nem a személyre szól, hanem azt igazolja, ami egy adott helyzet, egy adott nyilvántartóba. Ami publikus amúgy.
Beszélhetünk országosan erdélyi vagy székelyföldi bontásról, hogy hogyan állnak a székelyföldi megyék a telekkönyvezést illetően, vagy telekkönyvezéseket illetően?
Azt, hogy állnak amblok a telekkönyvezéssel, erre nincsenek most adataim. Arra viszont van, hogy amióta a birtoklási jogot mi törvénybe lerendeztük, és megjelentek a végrehajtási normák, hogy attól számolva milyen hatással volt országszinten, leosztva a székelyföldi megyékre is, az is megvan olyan kimutatás is, hogy hányan használták ki ezt az opportunitást, hogy meg lehet oldani.
Ez 2022. decemberét írtunk, tehát onnantól hát számítunk.
Akkor lett meg a törvény, 23. februárban jelent meg a végrehajtási szabályzat.
Jó, tehát 23. februárjától 24. augusztusáig vagy nyaráig.
Így van.
Hogy állunk?
Tehát megint mondom, két síkon haladunk. Az egyik az ilyen zsebszerződéssel megvásárolt külterületek.
Ez a zsebszerződés, ezt vannak fiatal hallgatóink is, mit jelent a zsebszerződés?
Ez azt jelenti, hogy például az én nagyapám visszakapta a visszaszolgáltatási törvényekkel a földterületét, nem akart ő gazdálkodni, eladta egy olyan valakinek, aki azt akarta, hogy megművelje azokat a területeket. Mivel nem volt birtoklevél, nem volt telekkönyv, nem lehetett hivatalos adásvételi szerződést kötni közjegyző előtt, de gyakorlatban ez a területnek a gazdát cserélt, ezt úgy bélyegezték meg idézőjelesen, hogy kötöttek egy kézzel írott adásvételi szerződést, amivel beírták, hogy én XY eladom XY-nak ezt a területet, ennyiért, és ettől arrafele a vásárló...
Egyet kocintottak rá.
Egyet kocintottak, hogy... kezet fogtak, mert régebb a készfogás...
Még de ez a papír már nincs meg.
De ezzel a papírral a vevő bement az önkormányzathoz, és elmondta, hogy a mezőgazdasági lajstromba, ami az eladó nevére volt beírva az ő pozíciójába, azt most cseréljék ki, írják át a vevőnek a pozíciójába.
Ez mindig megtörtént?
Hát ahol megtörtént, az oké, ahol nem történt meg, az elég baj. De azért de általában...
Van megoldás arra, hogy ha ez nem történt meg?
Ha ez nem történt meg, akkor... azt nem lehet kikerülni, hogy valamelyik örököst, hogyha meghalt az eladó, akkor valamelyik örököst elő kell keríteni. Tehát azt már nem lehet kikerülni. Elő kell keríteni, mert azt kell nyilatkozni az önkormányzatnál, hogy igenis egyetért azzal, hogy az egyik pozícióból menjen át a másik pozícióba, a mezőgazdasági lajstromba. De ott már muszáj előkeríteni örököst. Ha ez az adásvétel megtörtént, és bejegyezték az önkormányzatnál, mezőgazdasági lajstromba, adózási nyilvántartóba, akkor már nem szükséges ez, hogy az örökösöket megkeresni, és...
Jó, félbeszakítottam a számoknál, tehát vannak a zsebszerződések, van a másik.
És van a másik, a házak melletti kertek, udvarok betelekelése, ami megint kétfajta, de itt csak egy nyilvántartónk van, van olyan, ahol egyáltalán nincs telekkönyv, van olyan, ahol tegyük fel egy 10 áras telken, 2,5 áron telekelve, és a 7,5 árat hozzá kell csatolni, hogy legyen egybe az egész telek. A zsebszerződésekkel külterületek általában 99%-ban külterületekről beszélünk. Országos szinten 212.594 ember használt ezt a lehetőséget sikerrel.
2023. februárja óta.
Igen, tehát összbe 250 000 emberen segített ez az egész, országos szinten, és még sokkal többen tudna segíteni, ha az emberek használnák ezt a lehetőséget.
Nem ismerik ezt a lehetőséget még eléggé, vagy miért nem élnek ezzel?
Médiában, mindenhol mi ezt elmondtuk, hogy van egy ilyen lehetőség, önkormányzatok tudnak róla, minden önkormányzat kapott egy ismertetőt, egy leírást. Tehát, hogyha bemegy az állampolgár az önkormányzathoz, ott útba tudják igazítani, hogy lehet megoldani ezt a problémát.
Tudjuk azt, hogy kik azok, vagy mely önkormányzatok, vagy mely régiók azok, amelyek hát, sokkal inkább szeretik azt, hogy itt minden a rendjén legyen. Tehát elmondhatjuk azt, hogy mi itt Székelyföldön azért sokkal jobban állunk a zsebszerződések hivatalosítását illetően, mint teszem azt a déli megyék.
Nem lehet ebbe... Nem lehet számokba ezt számokba összegezni, mert minden egyes megyében, minden egyes településen más a helyzet. Vagy van szükség erre, mert voltak zsebszerzések, vagy nincs. Tehát, hogy ezt nem lehet így általánosítani, hogy kik az aktívabbak, vagy kik nem annyira aktívak. Tehát nekünk ez a kimutatás, ez a 212 000 ember, aki kihasználta és bejegyezte a birtoklási jogát, ezt ha megyékre akarjuk bontani, akkor itt látszik, hogy Maros megye 16.049 személy, ez ezelőtt egy hónapi nyilvántartó, tehát ez a szám csak nőtt azóta biztos. Hargita megye 18.367, Kovászna 958.
Igen, csak hogy ez akkor, ha jól értem, akkor nem feltétlenül azt jelzi a Kovászna jól.
Hogy
nem,
nem Kovászna, nincs annyi eset. Így van. Bihar 10.000, Szatmár 11.000, Kolozs 9.245. Tehát, hogy
a másik típusú
a kertek, tehát a háza körüli kertek, udvarok esetében ott, mivel ilyen eset nincs olyan sok, mert a beltelek már amúgy sokkal kisebb, mint a kültelek, de itt is azért elég nagy a szám, 10.245 ilyen esetet, tehát ilyen telekkelést oldott meg ez a törvénymódosítás, amiből Maros megye 1098 eset, Hargita megye 3342, ez most az utóbbi időben ugrott meg a tavasztól, zöldház program például, tehát a zöldház programhoz kell legyen telekkönyvet. Pontosan, tehát hogy nincs betelekelve a házad, nem tudsz pályázni napelem a zöldház programban.
Jó, de hát akkor ezt így nagyon egyszerű, egy önkormányzat tisztában lehet azzal, hogy a területén a 3200 ingatlan közül, vagy 3200 ház közül, melyik az, amelyik nincs betelekelve. Tehát a házszámokat tudjuk azt, hogy melyiknek van telekkönyve, melyiknek nincs, nem?
Nem ilyen egyszerű ez. Nagy kutatómunka kell ehhez.
De nem érdekel.
Türelmes kutatómunka, mert nincsen kadaszteri nyilvántartás az önkormányzatoknál.
De hát az önkormányzattól minden egyes önkormányzati képviselőt leosztanak egy-egy utcára, elmennek, és megkérdezik Sanyibácsit, hogy van telekkönyv, nincs telekkönyv.
Igen, ez egy megoldás.
No, hát akkor már is felírhatjuk a megoldási javaslatok közé. Azt mondta ön, amikor iktatta most a jelölését, hogy továbbra is földügyekkel kíván foglalkozni. Azt kell ebből érteni, hogy még korán sem látszik ezeknek a kataszteri törvényeknek a véget. Tehát, hogy ezzel nem oldódott meg, mert hogy 4 évvel ezelőtt az RMDSZ választási programjának egyik legfontosabb pontja volt a telekkönyvezés folyamatának az egyszerűsítése, és ezáltal a visszaszolgáltatási folyamatok felgyorsítása. Ha jól értem, akkor ez most megtörtént, 2022. decemberében hivatalos közlönyben jelent meg, 2023. februárjától megvan törvény, alkalmazzák, hallottuk a számokat. Tehát akkor még nincs korán sem vége ennek a történetnek?
Tehát ez lefed egy bizonyos szegmensét a visszaszolgáltatásnak, a földtörvénynek.
A nagy tortából. Ez egy mekkora szelet?
Hát így ezt én nem tudom megmondani.
Van egy negyed szelet ez?
Van.
És akkor még 4/4 vissza van?
Most én így nem tudom, de egy negyed szelet biztosan ebből, mert nagyon-nagyon sokan eladták így kézzel írott adásvételi szerződéssel a telküket, mivel nem volt a tulajdonjog tisztázva, nem akarták használni, idősek voltak már, segíteni akartak unokákon, gyerekeken, stb. Eladták a területeket, meg nem akarták művelni, csak azért, hogy ott álljon és nézzék, inkább eladták, és azzal a pénzzel valamit kezdtek, vagy segítették a családot, vagy valamit, nem tudom, felújtották a házat, vagy bármit, de nagyon-nagyon sok ilyen terület gazdát cserélt kézzel írott adásvételi szerződés.
Mi az akkor, ami még hátra van? Tehát, hogy milyen olyan ügyek vannak, amiket még mindenképp megoldásra várnak?
Mindig, mikor meghozunk egy törvényt, akkor táplálkozunk abból, mikor megszerkesztjük és összeállítjuk maga a törvénytervezetet, táplálkozunk abból, amit a terepről felszedünk. Nekem fogadóráim vannak minden héten Vásárhelyen, van Szovátán, Nyárad-Szeredában is ilyen kihelyezett fogadórák, ha van erre igény, de a legtöbben Vásárhelyre jönnek, és a személyek 99%-a ilyen földügyi problémákkal jön. Ezeket a problémákat én összegzem, mérlegelem, hogy mi az, amiből a legtöbb van, azt próbáljuk leghamarabb megoldani, de maradnak olyan problémák még, ami majd megoldásra talál, vagyis megoldásra vár, de mindennek megvan az opportunitása, hogy mikor lehet ezt csőre tölteni. ehhez kell egy bizonyos érzék is, hogy mikor, mit, meddig lehet nyújtózkodni, mert azt elmondom, hogy a szenátusban ugyebár ahhoz, hogy egy sarkalatos törvény átmenjen, csak a szenátusról beszélek, 69 szavazat kell. De hát fele ez... plusz egy. Van 9 RMDSZ-es szenátor, tehát nekünk még kell 60 szavazat.
Igen, de ott, ezek a törvények, ezek nem feltétlenül magyar ügyek, tehát nem arról van
szó. Pontosan, a számok is azt mutatják. A számok is azt mutatják, hogy nem magyar ügyek.
Partnerek lehetnek ebben, mert partnerek kell, hogy legyenek ebben ezekben a kezdeményezésekben.
Igen, csak a partnerség nem jön automatikusan. Ehhez egy csomó lobby munka, egy csomó mindenkivel beszélni kell, mindenkinek el kell magyarázni, hogy ez miről szól, ennek mi a haszna, ez mi, például van...
Neki miért nem származik ebből kára?
Pontosan, van egy konkrét esetem, egy besztercei szenátor kollégám, akinek elmagyaráztam ezt az egészet, és hát ő nem tudja, mert hát nem tudja, nem érti, nem tudja, hogy mi legyen ezzel. 2 hét múlva találkozunk megint, azt mondja nekem, hogy de miért nem szóltál, hogy ez miről szól, mert nézd meg, hogy édesanyámnak is besztetszem, ennyiben ugyanez a helyzet. Mondom, én szóltam, csak te nem értetted meg, hogy miről beszélek. Tehát, hogy ez egy olyan munka, amit nap mint nap meg kell keresni a kollégákat, kell legyen türelmed. Ha kell egy óráig, kell magyarázzad neki, hogy ez hogy történik. És még akkor is, amikor a törvényt megalkotjuk, átmegy a szenátuson, átmegy a képviselőházon, megjelenik a hivatalos közlönyben. Ilyen is volt. És nem mentünk vele semmire a gyakorlatba.
Mert?
Például mi ennek a problémának én úgy fogtam neki 2016 után, hogy a földtörvényt próbáltam módosítani. Meg is módosítottuk. A ház melletti kertek udvarok esetében. Megmódosítottuk 23-as cikkely. Szépen úgy, ahogy mi elképzeltük, hogy ez milyen jó lesz. Szórólapokat, anyagot készítettünk, mindent, és a végrehajtók, a végrehajtási szervek, tehát az állami intézmények egy az egyben nem az állampolgár érdekét nézték, hanem megpróbálták minden kicsi, apró részletbe hibákat keresni, találni, és ezzel visszautasítani. És ezzel, mivel ez nem működött, Megyei Földosztó Bizottság részéről se kaptunk abszolút semmilyen féle támogatást, sőt, csak ellenállásba ütköztünk. Megpróbáltuk, hogy ezeket az intézményeket valamilyen módon kikerüljük, és így kerültünk ide, hogy a kadasztári törvényt módosítottuk. Hogy lehessen adminisztratív úton bejegyezni birtoklási jogot, ne kelljen bíróságra menjenek az emberek. Tehát mindenféle szempontból idő, anyagi rész, mindenféle szempontból ez sokkal hatékonyabb így, csak ki kell használni. És azt akarom mondani, hogy nincs most így lebutítva, leegyszerűsítve, mintha az állami intézmények azt akarnák, hogy legyen jó az embereknek. Tehát nem arról az oldalról nézik, hogy mi jó az egyszerű embernek, hanem ők valami falat építnek, hogy aztán nekik ott legyen jó, nekik semmilyen felelősségük ne legyen, semmi, de nem érdekli azt, hogy igen, de az a szegény ember, akinek lehet, hogy hagyatékozni akarnak, mert az unokák vannak már csak, el akarják adni a házat, mert már nem laknak itthon, lehet, hogy pont egy itthon lévő falustárs meg szeretné venni, de ezt nem tudják megejteni, mert nincsen telekkönyv. Ezt őket nem érdekli őket, hogy vannak ilyen reális emberi esetek, amikben lehetne segíteni, ha mindenki konstruktívan állna hozzá.
Az Európai Bizottság, Európai Parlament részéről kintről nincs semmiféle nyomás Románia irányába, hogy ezek legyenek egyszer s mindenkorra rendben. Vagy én nem tudom elképzelni például azt, hogy Belgiumban, Németországban, Franciaországban is ilyen esetek legyenek, vagy ilyen nagy számban legyenek ilyen esetek, mint nálunk.
Hát igen. Belgiumban, Franciaországban nem volt kollektivizálás. Ez az egyik. És nem vették el a tulajdonjogot az emberektől. Tehát itt nincs is, amit visszaszolgáltatni. Itt mi Romániában abban az esetben vagyunk, hogy ugyebár 50-es évektől megkezdve egész most mindegy, attól függ, hogy melyik településen, mondjuk így durván 61-2-ig el, az emberektől elvették a földterületeket. Ha tetszett, ha nem. Uh-huh. Azt, amit egész életedben dolgoztál, megvásároltad kinkeservesen egy földterületet, azt jöttek, hup, egy tolvonással elvették. Ezt vissza kellett adni. 90-es évek zavarába akkor jelent meg az első visszaszolgáltatási törvény, a 18-as földtörvény, össze-vissza, még senki nem tudta, hogy ezt hogy lehet, nem voltak jó nyilvántartók, nem volt amiből kiindulni, hogy kinek, hol volt, mennyi volt, helyi földosztóbizottságok döntöttek, tehát egy ilyen össze-visszaság volt, amit a legutolsó földtörvénye, 247-es törvénye, ez 2005-ben jelent meg, próbálták tisztázni, de már a 18-as rosszul volt megszerkesztve, tehát eltett 10 év, vagy 15 év, ami alatt összebonyolulhatott minden. Össze is bonyolult. Nagyon jó. Tehát ezért nagyon nehézkes ez a visszaszolgáltatási folyamat. Egyrészt, mert vannak olyan zónák is, ahol abszolút nincsenek a kollektivizálás előtti térképek, és ez már akkor csak azokra hagyatkozhatunk, akik akkor éltek, és amíg tudták, élnek, hogy hol vannak a területek, ami 90%-ban már nem élnek. Tehát az, aki addig, amíg éltek, nem rendezte valamilyen szinten, most nagyon-nagyon nehéz. És apropó Európai Unió, erre vannak azok az alapok, amiket országos kadaszteri ügynökségen keresztül önkormányzatok megpályázhatnak ahhoz, hogy szisztematikus kadaszterezést készítsenek, végezzenek el a községek, az önkormányzatok területén.
Tehát akkor az is megtörténhet, hogy a korábban beszéltünk arról, hogy anyagilag ez 1500-2000 lejt jelent, tehát hogy az is megtörténhet, hogy nem kell a helyi lakos kifizesse ezt a pénzt, mert erre van az önkormányzatnak már megnyert pályázata?
Igen, de ezek a pályázatok, kétféle pályázat van. Van olyan pályázat, ami az önkormányzat teljes területére érvényes.
Mert inkább kültelkekre, vagy is?
A teljes területére. A teljes területére. Ez nagyon nehézkes, nagyon nehéz feladat. Lássuk is gyakorlatban,
de ez hogy halad egyébként most?
Lássuk gyakorlatban, hogy nagyon nehezen halad. Nagyon-nagyon lassan és nehezen, és nagyon sok probléma van vele. Van a másik, amikor így egy területet felosztnak ilyen szektorokba, egy önkormányzat területét, és akkor az az önkormányzat számszerűen, például egy olyan év, hogy egy évben minden önkormányzat kapott egy X összeget ilyen célból. Ezzel az önkormányzat szerződést kötött egy topográfiai céggel, és megmondta, hogy az adott önkormányzaton belül melyik szektorba fog neki, hogy ezeket tisztázza. Uh-huh. És akkor azokban a szektorokban ezt a szisztematikus kadaszterezést elvégezték, ebben az esetben nem kerül a tulajdonosnak semmibe. Ugyanúgy érvényes ez a hetes kadaszteri törvény rájuk is, tehát a birtoklási jogot az, aki zsebszerződéssel megvette, ugyanúgy be tudja jegyezni a szisztematikus kadaszterezés esetében is, csak itt annyi, hogy itt nem kerül semmibe a topófelmérés.
Császár Károly, az RMDS szenátora mai napra kész vendége, beszélgetésünket felvételről hallják. Államfőválasztások is lesznek Romániában. Kampányt még nem láttunk egyelőre, csak hol milyen sóelemekkel tűzdelt ténykedést. Szenátorként, aki az államfőválasztásokban nem vesz részt, nyilván az RMDS államfőjelöltje mellett kell, hogy kampányoljon. Hogyan látja a mostani időszakot?
Ha így a jelölteket végignézem, akkor egyértelmű nekem az, hogy a legkompetensebb jelölt az Kelemen Hunor.
Ez kell, hogy mondja RMDSZ-es szenátorként.
Ha nem lennék RMDSZ-es szenátor, is ezt mondanám. Ha laikusként nézném a kampány folyamatát és minden jelöltnek a megnyilvánulását számba vetném, teljesen laikusként, akkor is ez lenne a következtetésem. És még akkor is, ha nem magyar nemzetiségű lennék.
Mert miben más a Kelemen Hunor kampánya az ön meglátása szerint, vagy az, amit Kelemen Hunor RMDSZ elnök mond, mint amit mond Marcel Csolákú, Mircea Joan, Irina Lasconi, vagy George Simion?
Tehát én nem a kampány érdekel engem, maga a kampánynak a vonulata, hanem az, hogy milyen üzenettel jön a jelölt. Kelemen Hunor azzal az üzenettel jön, hogy van egy stratégia, tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy hová akarunk elérni, és ezen az úton mennénk végig. A többi jelölt, mindenki a másikkal foglalkozik. Hogy a másik miért rossz, hogy a másik miért ilyen, a harmadik miért olyan, senki nem jön egy stratégiával, hogy uram, én ezt akarom, elnök leszek, tudom, hogy milyen milyen tereken van nekem beleszólásom a történésekbe, és azokba én ezt így látom. Tanügy, így látom. Ezt a vonalat képviselem. Ide akarok eljutni a tanügybe. Pénzügyi rendszer, ide akarok eljutni. Vállalkozói rendszer, ebbe az irányba szeretnék menni. Konkrétan, tehát minden egyes szegmensének a gazdasági mindenféle szegmensbe tudom, hogy hova akarok eljutni. Van egy tervem, van egy vízióm, van egy előrelátásom, hogy hogy lenne jó az országnak. Ezt a víziót, ezt az előrelátást nem látom senkibe, kivéve Kelemen Hunorba. És ezt mondom, anélkül is ezt mondanám, ha nem lennék RMDSZ szenátor, ha nem lennék, ha laikusként, akár magyar nemzetiségű, akár nem magyar nemzetiségűként is, ezt látnám, mert ez az üzenet jön át nekem.
Parlamenti kollégáinál látja a víziót, látja azt, hogy valamit el akarnak érni, vagy csak úgy hánykolódunk a román politika tengerén?
Inkább azt érzékelem, hogy tehát ez a vízió hiány, ez megvan. Azt érzékelem, hogy mindig azt próbáljuk, hogy amilyen problémák vannak, adott akut problémák, azt pontszerűen megoldani valamilyen módon. Hogy az a probléma megoldás, pontszerűen megoldunk egy dolgot, és az felborít egy egész rendszert, az nem érdekli őket. Hogy felborít egy egész rendszert. Tehát vannak jól bejárt rendszerek, vannak, amik kevésbé működnek, de mégis van egy rendszer, ami alapján, tehát ezt jelenti a vízió, hogy van egy rendszerünk, egy rendszer alapján működik a társadalmunk. Mindig ezek a pontszerű orvoslások, ezek legtöbbször felborítják azt a bejárt rendszert, ami valahogy jól, rosszul, de működik. Ah. És ez azt mutatja, hogy vízióhiány van, tehát nincsen egy látható dolog. Most egy konkrét példát mondok, azt, hogy például, mit tudom én, a tanügyben oda akarunk érni, 25 év múlva belőjük, hogy 25 év múlva ezt akarjuk elérni a tanügybe. Akkor mindegy, hogy milyen oldalra jön a miniszter, ki a miniszter, melyik pártól, honnan, arra megy, hogy kicsit jobbasan megy, vagy balosan, az mindegy, de az irány az legyen mindenkinek, és tudjuk, hogy 25 év múlva abba a pontba el akarunk érni. Ezt nem látom.
Az RMDSZ idén decemberben oda akar elérni, hogy minél nagyobb százalékot érjen el a parlamenti választásokon, és lehetőleg a koalíciós kormányzásnak a része legyen. Hogyan látja ön az RMDSZ jövőjét ezt illetve, hogy akkor, amikor az RMDSZ kormányon volt, akkor ön jobban tudta végezni a munkáját, befolyásolta az ön munkáját ez, vagy szenátorként teljesen mindegy volt ez?
Hát nem volt ez, sőt, abszolút nem volt mindegy. Itt az élő példa, ez a kadaszteres törvény, hogy ennek még voltak módosításai azelőtt is, de soha nem jutottunk oda, hogy ezt kormány szinten, országos kadaszteri ügynökség szinten úgy ültessék gyakorlatba, ahogy azt a törvénykező elképzelte. Kormányon voltunk, miénk volt a fejlesztési minisztérium, implicite mit tettünk vezetőt az országos kadaszteri ügynökség élére, mert a fejlesztési minisztérium alárendeltségébe tartozik ez az intézmény. És olyan hozzáértő vezetőik voltak, kettő is volt, akik megértették, tudták, ismerték, nem csak az irodából dolgoztak ők, hogy beültek a fotelbe, és mi vagyunk az igazgatók, hanem a terepről jöttek, ahol ismerték a reális problémákat, és azt, hogy hogy lehet egy bizonyos dolgot megoldani. Ezt ismerve így értük el, hogy megjelent ez a végrehajtási rendelet, az a 2023. februárban jelent meg, ami alapján ez, amit eddig beszéltünk, ezek a betelekelések és a birtoklási jog bejegyzése működik gyakorlatban is. Eddig is módosítottunk, csak nem tudtunk odaérni, hogy gyakorlatban működjön. ez jelenti, hogy kormányon vagyunk, ez jelenti, hogy bizonyos intézményeket vezetünk, olyan vezetőket teszünk, mi mindig államtitkárokat és vezetőket is, az RMDSZ olyanokat próbál tenni, és eddig sikerült is, hogy mindenki az adott szakmába jelesen teljesített, a minisztereink is jelesen teljesítettek, ezt mindenki elismeri. Nagyon nyílt, mondogatják nyíltan is, de teljesen elismerik szakmai tudásukat a mi minisztereinek Bukarestben. Tehát nincs ilyen probléma. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ott legyen az RMDSZ a parlamentben, és fontos az, hogy ha már ott van, akkor kormányra kerüljön. Mert így tudunk segíteni csak a közösségeinek.
Császár Károly, Maros megyei RMDSZ-es szenátor, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a meghívást, viszontlátásra.